Rádióegyetem. A társas elme. Egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai. Evolúciós paradoxon. Ragó Anett előadása.
A mai órán arról fog beszélni, ezt már nagyon sokat beharangoztam ezt az elméletet, hogy hogyan is kerül bele a társas csoport az ember fejébe. Ez a Michael Thomasonnak az elméletet nem egy nagy zsákba macska, ő egy egészen jó összehasonlító pszichológus, ami azt jelenti, hogy ő majmokkal nagyon sokat kutatott, majmos vizsgálatokat csinált, általában csimpánzokkal dolgozott, és azt vizsgálta, hogy miben különböznek a főemlősök az emberektől. A legfontosabb üzenete a mai órának az az lesz, hogy meg kell oldani egy nagy, az evolúciós paradoxon, azt az evolúciós paradoxont, hogy nagyon gyorsan kivált az emberi faj, a homo sapiens már, mint a főemlős társak közül, és túl kevés idő alatt túl nagy kulturális előrelépést tett, ami ugye azért érdekes, mert hogy ezt nem lehet pusztán fizikai, biológiai, evolúciós magyarázatokkal adni erre a változásra, majd ezt meg fogom részletesen mondani, mert nem lett volna idő azoknak a különböző agyi területeknek a kifejlődéséhez, amelyek a mai modern ember gondolkodásában jellemzőek, tehát hogy külön területe van a nyelvnek, a téri gondolkodásnak, és még mindenféle másnak. Tehát az ő elmélete az, hogy itt valamilyen társas momentumnak kellett közrejátszani, mégpedig ez a társas momentum, ez a gondolatolvasás a képessége. Erről majd fogok részletesen beszélni természetesen, hogy mi is ez a gondolatolvasás. És ennek az egésznek az a lényege, és ez végül is a vicces mondani valója, ha tetszik ennek a mai órának, hogy ennek köszönhetően az ember pontosan tud utánozni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy utánozó majom mászik a falon, ez biztos mindenki hallotta már óvodás korában ezt a dolgot. A vicc az, tehát ma azt fogjuk megtanulni, hogy az ember a jó utánozó, ellentétben a majommal, hogy angolul is van ez a monkey see, monkey do játék, tehát, hogy az ember az, aki nagyon pontosan és nagyon jól utánoz, és ez az utánzási képességet tette lehetővé az, hogy ő sikeresebb legyen, ha tetszik, mint a majmok. Tehát arról fogunk beszélni, meg fog mutatni mindenféle különbségeket, amiben különbözik az ember és a főemlős legfőképpen, mégpedig az, hogy az ember pontosan le tudja utánozni a társakat. Hogyha valaki arra gondol most éppen, hogy az aerobik órán, akkor ő miért nem tudja leutánozni az aerobik edzőt, vagy a táncot, ha nem tudom, táncórán, akkor az nyilván, ez nem feltétlenül pontosabban az értelemben, hogy pontosan le tudjuk másolni, de majd ezt fogom egy kicsit részletesebben elmesélni. Arról fog a mai előadás szólni, hogy az egyén motivációja nélkül, tehát anélkül, hogy az ember motivált lenne arra, hogy ő bekerüljön ebbe a közösségbe, ebbe a társas közösségbe, ami őt körülveszi már nagyon korán, születésétől kezdve, nem nagyon lehet elsajátítani azokat a tudásokat, amivel a kultúra rendelkezik, mégpedig azért, mert ezek legtöbbször nem fizikai tárgyakhoz kapcsolódó dolgok, hanem szimbolikus tudások. Ugye az emberi kultúrának és a közösségnek, tehát amikor arról beszélünk, hogy miért jó az egyénnek a közösség, akkor ugye van egy nagyon fontos jellemzője, ami nagyon sokszor probléma is például az állatok esetében. Ugye, hogyha valaki közösségben él, akkor ott szüksége van arra, hogy folyamatosan monitorozza a társakat. Ez azért nagyon fontos, mivel mindenki beláthatja, mert hogy meg kell látnom, hogy ki milyen szándékkal közeledik felé, észben kell tartanom, és ugye ez a másik nagyon fontos momentum, hogy észben kell tartanom a társaimat, tehát tudnom kell, hogy kik tartoznak a csoportba. Ez ugye a szociálpszichológiával biztos nagyon sokat tanultak erről. Az ember nagyon gyorsan azonosul a saját csoporttal, ellentétben az ellentétes csoporttal. Mostanában nagyon divatosak ezek az empátia kutatások. Nagyon vicces, mert a mágnesos rezonancia szkennerbe ilyen foci csapatokat dugnak be, de szó szerint, és őket nézik, hogy ők mennyire azonosulnak, tehát még a fájdalmat is képesek elviselni, hogyha a saját csapatuknak a játékosa fájdalmát kell átvenni, ha tetszik. Tehát, hogy nagyon tudunk azonosulni a saját csoporttal. A saját csoportban ugye, tehát, hogy az nagyon fontos, hogy azért, hogyha közösség van, tehát, hogyha együtt vagyunk, és az állatoknál ez nagyon jellemző, akkor ott azért növekszik az agressziónak a lehetősége, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon közel van a másik, azért az egy idő után idegesítő. Ez nem is véletlen, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy magának az elméletnek a kiinduló pontja, hogy az ember az, aki ilyen hatalmas csoportban tud élni, tehát nagy méretű csoportokat tud alkotni. Hogyha megfigyelik, akkor az állatoknak az intelligenciáját jelzi valahol hogy milyen csoportban képes élni. Természetesen most nem a hangyákra gondolok, mert ott azért nagyon szigorú hierarchia és szigorú viszonyok vannak, tehát ott nincs az egyének mozgástere, ha tetszik, ahhoz képest, hogy ő mindenféle szerepeket vegyen föl, de hogyha a főemlősök csoportját megnézzük, akkor ott abszolút az jellemző, hogy kialakulnak a hierarchia viszonyok, és ezt tudni kell. Tehát egy alárendelt egyén, egy példánynak pontosan tudnia kell, hogy hol van a hierarchiában, mert ha kikerül onnan, akkor ugye akkor hirtelen támadásnak teszi ki magát. Tehát egyrészt ugye a csoport, a közösség, az együttlét, a fizikai közelség révén növeli az agressziót, viszont valahogy meg is kell oldani ezt az agressziónak a csökkentését, ezt úgy szokta megoldani a csoport, hogy gyorsan kialakítja mondjuk a hierarchiát. Ez emberek esetében is így van természetesen, de majd fogunk beszélni az embereknél, miért lehet ez egy picit másképp. Ugye a másik az alkalmazkodás a szokásokhoz, ez megint ugye, amit beszéltem, tehát hogy van egyfajta tradíciója a csoportnak, még az állatok esetében is vannak bizonyos bejáratott útvonalak, bizonyos viselkedésmódok, amelyeket ugye föl kell venni, hogyha az ember a csoportban van, és még az állatok esetében, a főemlősök esetében is működik, a társak cselekedeteinek a bejóslása, a megjóslása című dolog, tehát hogy pont azért van, azért érdekes ez a hierarchia viszony, mert hogy az segít abban, hogy tudjam, hogy mit akar a másik, hogyha ott egy banán, és tudom, hogy látja, a majom monitorozza, hogy az ő majomtársa, aki magasabban van a hierarchián, és látja azt a banánt, akkor egyértelmű, hogy ő neki semmi esélye nem lesz, hogy megszerezze a banánt, ha csak el nem tereli valahogy ezen a dominánsabb egyednek a figyelmét. Az emberi kultúrában ugye nagyon fontos dolog a hagyományok továbbvitele, tehát hogy nem csak hogy hagyományok vannak, hanem ezek öröklődnek is. Tehát hogy a közösségi lét az nagyon sok mindent ad, de nagyon sok mindent igényel is az egyéntől. A Tomasello elméletének két sarokpontja van abban az értelemben, hogy mi fejlesztheti a kultúrát. Ugye a kultúrát két dolog fejleszti, az egyik az innováció, tehát, hogy kitalálok újfajta használati módokat, ügyesedek, ha tetszik, abban az értelemben, hogy ügyesebben használom a szerszámokat, az eszközöket. Ugye ez a majmoknál is megfigyelhető, hogy megtanítják, hogy hogyan kell a termeszvárból kivenni a termeszeket, diót törni, stb. De hát nyilván ezek ilyen hatékony eszközhasználati dolgokat lehet kialakítani, hogyha az ember benne van egy csoportban, tehát, hogy lehetőség van az innovációra, de, és akkor itt van a de, nem elég csak fejleszteni, kitalálni újfajta megoldási módokat, amit ugye arra az egyén is képes. Tehát, hogy én föltalálhatom a kereket, az önmagában nem lesz, akkor lesz ugye érdekes dolog. Mikor lesz érdekes dolog? Hogyha szépen bemegyek a szabadalmi hivatalba és levédetetem, és hogyan lehet ezt meg elmagyarázni kulturális nyelven vagy társas nyelven? Akkor lesz ez érdekes, hogyha a közösség felismeri az én újításomat és elkezdi használni. Mi a feltétele annak, hogy mások elkezdjék használni az én újításomat? Az első dolog az, hogy észrevegyék, hogy ez ugyanolyan jó. Tehát látniuk kell, hogy ez nagyon hatékony. Ugye gyorsan el kell terjedni a hírnek, hogy ez az eszköz hatékonyan működik. És még egy nagyon fontos dolog van, a hír az ugye hogyan terjedhet, és akkor itt jön a pontos utánzásnak, a másolásnak a lehetősége, hogyha pontosan ugyanazt a dolgot adom át én a szomszédnak, mint amit én hallottam a másik szomszédtól. Ugye mindenki ismeri ezt a viccet, hogyha elkezdünk egymás fülébe súgni, akkor egy idő után valami vicces dolog keletkezik. Ehhez képest csoda, hogy az emberi kommunikációban azért torzul az információ, de azért a relatíve egész jól meg tud maradni. Ezért jók az emberi kultúrában a külső szimbólumok, amiben le lehet rögzíteni, ha tetszik, ezeket a különböző információkat. De persze odáig is el kellett jutni. Tehát, hogy nem csak az a lényege a kultúrában, a közösségnek, a fejlődésének, hogy legyenek új találmányok, hanem ezeket a találmányokat, ha tetszik, fönn is kell tartani. És ez a második lépése a kulturális fejlődési elméletnek, Tomasellónak, hogy kell emlékezetének is lenni egy kultúrának. És akkor itt már benne vagyunk a társadalomtudomány kedvenc gondolatkörében, hogy hogyan is emlékezik egy közösség, mi az, ami a közösség emlékezetét megteremti. Erről nem fog most még egyszer beszélni, meg erről nagyon sokat hallottatok. Az az érdekes ebben az egészben, hogy azt mondja a Tomasello, hogy az állatok képesek az innovációra, de nem képesek az emlékezetre. Tehát az emberi kultúra az, ami megteremtette annak a lehetőségét, méghozzá egy darab kognitív képesség segítségével teremti meg annak a lehetőségét, hogy fenn is tartsuk ezeket az újításokat, ez pedig a szándékfelismerés, a gondolatolvasásnak a képessége. Tehát ezt még azért részletesen el fogom mondani. Tehát azt mondja ez az elmélet, hogy hogyha az ember kinyitja a nagyapjának a katona ládáját, és ott megtalál mindenféle dolgokat, akkor nem lepődik meg azon, amit abban talál, mármint most ne a szerelmes levelekre, meg a mindenféle képekre gondoljatok, hanem arra, hogy ugye benne vannak bizonyos dolgok, bizonyos tárgyak, amelyekről pontosan meg tudjuk mondani, vagy egészen közelítőleg meg tudjuk mondani, hogy mire lehetett használni. Ezt pedig honnan tudjuk meg? Onnan tudjuk, hogy létezik egyfajta közösségi tudatunk, egy ismeretünk arról, hogy a kultúrában bizonyos tárgyakat mire szoktak használni. Ez ugye egy másik nagyon érdekes szociológiai kérdés, ez a gadget kérdése, tehát hogy a különböző tárgyak, ezek az izék, amiket használunk, azok miért játszanak és milyen fontos szerepet játszanak az életünkben, honnan ismerem én föl a menő cuccokat, miért kell az embernek mindig megvenni a legfrissebb technológiai újítású mobiltelefont, nem tudom micsodát, nyilván ennek vannak társadalom, tehát szociológiai aspektusai, amik nagyon érdekesek. A pszichológiai aspektus az, hogy ahhoz, hogy én egy tárgyra rá tudjak nézni, azt nem elég fizikai objektumként tekinteni, hanem egyszerűen szimbolikus objektumként is kell tekinteni. Szimbolikus objektumként pedig akkor tudom tekinteni, hogyha tudom, hogy milyen szerepet tölt be ez az adott kultúrában. Ez ugye azért nagyon érdekes, mert hogy itt pont arról beszélünk, ami megint érdekes a társadalomtudományok számára, hogy én honnan tudom, hogy a másik ember, aki ezt kifejlesztette, szintén az én kulturális gondolkodásommal azonosul valamilyen szinten. Hát ez egy érdekes kérdés, erre én most nem fogok válaszolni. Itt most ugye pont arról beszélnénk ebben a formában, hogy azért az ilyen technológiai újításokkal tudunk mit kezdeni, és nagyon ügyesen, gyorsan belátjuk azt, hogy miért fontos az, miért státusz szimbólum adott esetben egy bizonyos típusú mobiltelefon, vagy akármi, amivel rendelkezünk. Na, és akkor itt van az evolúciós probléma, ez az idői paradoxon nevezetű dolog. A probléma a következő, hogy nagyon kevés időnk volt arra, amit mondtam, hogy kialakuljon ez a fajta homo sapiens, amik mi vagyunk. Hogyha megnézitek, akkor itt vagyunk most mi, és itt vannak a ma élő főemlős barátaink, akivel ugye az, tehát ugye ez azért érdekes, mert ezeket úgy kell elképzelni, hogy a csimpánzok meg a főemlősök, azok körülbelül olyan közel vannak hozzánk genetikailag, mint az egér meg a patkány, vagy a ló meg a zebra. Ami azért olyan érdekes, mert hogy ezek az állatok, akik közel élnek egymáshoz, egészen hasonló típusú kultúrát, technológiát, különböző hasonló életmódot alakítottak ki, az most mindegy, hogy az egyik az így, vagy úgy néz ki, vagy hogy, de hogy nem térnek el nagyon. Ugye velünk meg mi van, legalábbis szeretjük azt hinni, hogy a mi kultúránk az nagyon-nagyon fényévekre eltért a főemlős kultúrától, ugyanis hát ugye még mi zárjuk be a majmokat az állatkertben a ketrecbe, és nem fordítva, innen gondoljuk, hogy mi adja mi kultúránk a nyerőbb, vagy legalábbis hatékonyabb. Ez most mindegy, hogy ezen lehet vitatkozni, vagy nem. Most én nem szeretnék ezen vitatkozni. Tehát ugye az a lényeg, hogy mi technológiailag nagyon elmentünk ettől a mi fajtársunktól, ha tetszik, a közeli barátunktól, de erre nem volt sok időnk. Tehát 6 millió évvel ezelőtt még nagyjából együtt voltunk. Amikor kialakult az Australopithecus, amiről biztos emlékei vannak mindenkinek emlékei a történelmi órákból, nem akarok ezen nagyon... Hogyha az állatkertbe elmentek, akkor ott nagyon vicces, mert a gorilláknál ott pont ott vannak ezek a pitekuszok, meg sapienszek, meg nem tudom micsodák, és ott pont meg lehet nézni, hogy mekkorák voltak, és hogy hogyan néztek ki. Ez ugye még kicsi volt, és nem csinált semmiféle eszközöket, kicsi volt az agya, az pont egy ilyen csimpánz méretű volt. Tehát, hogy 6 millió évvel ezelőtt vagyunk. A 2 millió évvel ezelőtt jelent meg a homo, aki még nem a homo sapiens, aki már nagyobb agymérettel rendelkezett, nagyobb testtel, tehát kvázi okosabb is volt, tudott valamilyen kőeszközöket gyártani magának, de ezekkel mindenki, biztos mindenkinek rémlik még a történelmi órákról, és 200 ezer évvel ezelőtt jelent meg a homo sapiens. Tehát miért érdekes ez az egész? Azért érdekes, mert 200 ezer év a biológiai evolúció számára az nulla. Tehát az nem elég ahhoz, hogy a mi nagyon fejlett... Tehát nem az agyunkra vonat, hanem az agyunk tartalma, ha tetszik, nagyon fejlett gondolkodásunk kialakuljon, Tehát, hogyha megnézitek, ugye, hát 6 és 2 millió év között volt az, amikor kialakultak a kőeszközök, tehát az 4 millió év, ha jól számolom, és utána hirtelen nem is kellett még 2 millió év, még 2 millió év sem kellett ahhoz, hogy kialakuljon az új kőeszközöket, és aztán a mindenféle technológiát használó homo sapiens, vagyis a modern ember. Tehát, hogy itt van egy nagyon durva idői ugrás, amit valamit a homo sapiens az tudott, amit a társai hozzá hasonlók nem tudtak megvalósítani, de hát, hogy elkezdett kialakítani valamiféle kultúrát, valamiféle gondolkodásmódot, valamiféle társas együttélést, aminek a következménye az lett, hogy kialakult ugye az eszközhasználati ipar, tehát hogy egy nagyon erős technológiai robbanás, kialakult a szimbólumhasználat, tehát különböző kommunikációs szimbólumok vannak, mindenféle dolgok. Ugye ez érdekes, régen azt szoktam, amikor ez a médiaszakosoknak volt az óra, biztos emlékeznek rá, az volt a házi feladat, hogy szimbólumrendszereket keressenek, és nézzék meg, hogy ezek a szimbólumrendszerek, ezek milyen szabályokkal rendelkeznek. Nagyon sokféle szimbólumrendszer van, amiben gondolkodunk, tehát meg lehet tanulni kártyázni, sakkozni, zenélni, és a többi. Nagyon érdekes ezeknek a fejlődése, focizni, meg nem tudom, mindegy, de ez nem a pszichológia része. És ugye társadalmi szokások lettek, szervezetek, társadalmi intézmények alakultak ki, mindez nagyon rövid idő alatt. És ugye a kérdés az, hogy ez hogyan történhetett. A kulturális átadás az, ami a megoldás ebben. Ami mondom, azért érdekes ebben az esetben, mert hogy ez a kulturális átadás, ez nagyon picit különbözik, ha tetszik, a főemlősök kulturális átadásától, de ez a pici különbség úgy tűnik, hogy nagyon jelentős különbség. Erről szól a Thomas Sello egész munkássága. Hogyha megnézitek máshol, másfajta a műveiben, most megjelent különben egy új könyve, a közösségi, nem tudom micsoda. Ezek azért érdekes könyvek, ez fel is van adva a vizsgára, mert nagyon olvasmányos és nagyon könnyen megérthető könyvek, tehát ajánlom mindenkinek. Ugye ez azért érdekes, a kulturális átadás az ugye pont arról szól, hogy én a tudásomat átadom a következő generációnak. És megint hangsúlyozom, a majmoknál is, és erről majd fogunk részletesebben beszélni, a majmoknál is létezik az a kulturális átadás képessége, tehát hogyha valaki látott már ilyen filmeket, akkor ott pont lehet látni, hogy hogyan tanítja az anya majom a termeszmárból kiszedni a termeszeket a kis majomnak. Mint ahogy ugye az ember anyuka is megmutatja, hogy hogyan kell pitét sütni a lányának, hogy nem tudom micsodát, meg minden mást. De ugye az az érdekes ebben az egészben, hogy a Thomas szellemlet arról szól, hogy más mechanizmusok, másképp történik ez a kulturális átadás. Röviden arról van szó, hogy az ember, amit mondtam, az ember pontosan át tudja adni az információt, és ez a pontosság, ez nagyon fontos ebben az esetben. Míg a majom utánzását, ha tetszik, azt nem is utánzásnak hívja a Thomas Sello, ezt nem írtam le, hanem úgy hívja, hogy emuláció. Emulációnak nevezzük azt a fajta utánzást, ha tetszik, azt a fajta viselkedést, amikor a majom, tehát mindenki biztos magáé képzeli ezeket a különböző dolgokat, amiket tanít a majom anya a kölykének, megmutatja, hogy hogyan csinálja ő, de a kismajom az nem lemásolja ezt a cselekedetet, hanem egyszerűen azáltal, hogy megmutatja ezt a cselekvést, tehát hogy ott a termeszvár, és ott be kell szúrni azt a botot, és arra följönnek a termeszek, hanem ráirányítja a kismajomnak a figyelmét arra a tárgyra, és a kismajom az emuláció segítségével, az emuláció az azt jelenti, hogy elkezdi kipróbálni azt a tárgyat. Tehát nem lemásolja az anya viselkedését, hanem megfogja azt a botot, és addig próbálkozik, amíg neki nem sikerül ez a dolog. Tehát majd fogok erről egy videót mutatni, mert ez nagyon érdekes szerintem, ami megmutatja, hogy mi is a különbség a majom meg az ember között. És nem azért csinálja pontatlanul, mert hogy nem ismeri ezeket az eszközöket. Nagyon ügyes a csimpánz különben, tényleg nagyon ügyesen tud fogni, manipulálni mindenféle eszközökkel, hanem arról van szó, ha tetszik, hogy nem tud figyelni. Tehát nem tudja azt, hogy hogyan kell, mire kell figyelni. És ez az, amit mondom, majd ezt a gondolatolvasás képessége, erre majd fogunk beszélni, hogy ezt teszi lehetővé, ha tetszik, a figyelést, meg a másiknak a pontos leutánzását. Tehát a kismajom az nem utánoz, hanem egyszerűen megfogja azokat az eszközöket, amit az anya, tehát összeköti a termeszmárat, meg azt a botot, és addig-addig csinálja, amíg ő meg nem tudja csinálni. Az embergyerek az ugye mit csinál? Megnézi, hogy a mama kirúzsozza magát, majd 3 óra múlva, tehát késleltetett utánzással, azt is nevezik utánzásnak valójában, ami sokkal később jelenik meg, tehát nincs is ott a modell adott esetben, de maga a cselekvés már egyáltalán nincs, pár óra múlva egyedül beleáll a magas sarkú cipőbe, és kirúzsozza magát, nagyjából ugyanúgy, mint az anyuka. Természetesen itt azért a pontosság az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazokat a mozdulatokat ismétli meg. Erről majd fogok egy picit részletesebben beszélni, hogy mitől függ az, hogy mikor után az a gyerek pontosan, és mikor nem. Különben ez azért nagyon érdekes, mert a Tomasello beszél az egyetfejlődésről is, tehát nem csak a törzsfejlődésről, egészen pontosan meghatároz azokat az időszakokat, amikor ilyen fejlődési ugrások keletkeznek, és például van ez az utánozó majom korszak a gyerekeknek, egy 2 éves gyerek az tényleg mindent leutánoz, tehát hogy tényleg mindent leutánoz, amit a felnőttek csinálnak, nagyon viccesek. És az ember ugye ilyenkor tényleg meg is láthatja, hogy na hát, én így szoktam telefonálni, de vicces, honnan tanul ezt a gyerek. Tehát az embernek a speciális kognitív mechanizmusai, mondja Tomasello, lehetővé tették, hogy kialakuljon egy kumulatív kulturális evolúció. Itt a kumulatív az ugye ez ilyen egymásra épülő jelent, amit ugye a lentkerék hatásnak is hív valahol. Vagyis ami ugye azt jelenti, hogy azáltal, hogy pontosan át tudjuk adni az újításokat a következő generációnak, a következő generáció mit tud csinálni? Továbbfejleszti ezeket az újításokat. Tehát azáltal, hogy van egy pontos megőrzése annak a dolognak, tehát, hogy az én szakócámat odaadom, megörököli az én unokám, akkor az unokám azt tovább tudja fejleszteni, mert pontosan tudni fogja nagyapa nélkül is, hogy hogyan kell azt a szakócát használni, valahonnan tudni fogja hogyan, mert hogy a közösség minden tagjában továbbadódik ez az információ. Utánzásos tanulás, tanítás alapján való tanulás és együttműködéses tanulás, ez lesz még a nagyon fontos szó, az együttműködés, a kooperáció. A Tomasellónak a legújabb elmélete az igazából már nagyon óvatosan viselkedik, és ezt majd meg is fogom mutatni ezzel a gondolatolvasás képességével, és ő azt mondja, hogy a majmok tudnak tanítás alapján tanulni, valamilyen szinten, tehát nem utánoznak, hanem emulálnak, de kooperációra nem képesek. Tehát a harmadik szint az, amikor együttműködve megoldok valamilyen problémát, arra nem képesek a majmok. Vicces mondani, az emberek gyerekkorukban még igen, azért felnőtt korukban is, de hogy nyilván ez egy érdekes dolog, hogy maga a kultúra a Tomasello értelemben kooperációt, tehát együttműködést jelent, a célok közös megoldását jelenti. És ez a másikon keresztül tanulunk, tehát ez a szociogenezis folyamata, az pontosan az tört, hát ugye erről szólna, hogy amit a szüleink állandóan mondanak nekünk, hogy tanulja, ne a saját hibádból tanulj, hanem majd figyeld meg, hogy én mit mondok neked, és akkor majd csináljad úgy. Ez nyilván nem mindig szokott működni, de alapvetően egészen jól működik. Mégiscsak ez kulturálisan, tehát tovább fejlesztjük, ha tetszik, a régi szokásokat. Nem biztos, hogy ez jó társadalomtudomány értelemben, de ezzel most nem foglalkozunk. A szociogenezis is az, amikor együtt létrehozunk valamit, valami minőségi változást, amit egy önállóan nem tudtunk volna megcsinálni. Tehát, hogy amikor, nem tudom én, megtervezünk egy új autót, akkor azt közös erővel, a gyármunkásának segítségével létrehozzuk. És hogy nyilván másokon keresztül tanulunk. Nem tudom, mennyire volt világos, hogy mi történt. Világos volt? Ez azért érdekes ez a videó, meg ez az egész vizsgálat, mert ez pontosan megmutatja, hogy néha mennyire nem hatékony, amit csinálunk, mármint abban az értelemben, hogy ugye a majom egyrészt ugye látszódott, hogy a csimpánz az milyen ügyes. Tehát, hogy nem nagyon kell neki gyakorolgatni semmiféle eszközzel, nagyon ügyesen tud megfogni, bedugni, nem tudom micsoda. Ami történt itt, az... Ez is nagyon fontos helyzet, általában ugye a tanulásnál ez szokott történni, hogy volt egy modell, tehát hogy volt a felnőtt modell, az okos, ügyes felnőtt, aki megmutatta a gyereknek, hogy mit kell csinálni. Méghozzá mit mutatott meg? Ugye egy cselekvéssorozatot, amit a gyerek nagyon pontosan leutánozott. Noha, mint ugye a másik helyzetből látszódott, ez egyáltalán nem volt egy racionális utánzás, egy racionális cselekvés. Ha tetszik, mágikus cselekedeteket csináltunk. Tehát ez a köpj a padlóra 3-at, fordulj meg magad körül, és akkor majd süt a nap. Körülbelül ezek a dolgok voltak. Még ugye a csimpánz az, amikor észrevette, hogy valójában azok csak egy elterelő hadműveletek, ha tetszik ebben az esetben, egyszerűen benyúlta a dobozba, és elvette. Ugye neki az étel volt a jutalom, a gyerekeknek meg a matrica volt a jutalom. Ez azért érdekes maga ez a vizsgálat, mert egyrészt ugye pont megmutatja, amit mondtam, hogy a pontos utánzás képessége, meg a helyzetfelismerés képessége, az mennyire különbözik adott esetben az ember és a főemlősök között. A másik pedig az, hogy néha ez teljesen egy rossz út, ha tetszik abban a formában, hogy butaságokat is leutánozunk a környezettől. Tehát ugye ez a miért néz a gyerek agresszív műsorokat a tévében, mert a szülők is tévét néznek, akkor ő is tévét néz, köszönjük szépen, a probléma megvan oldva. Tehát, hogy pontosan leutánoz mindenféle butaságot, amit a szülők csinálnak, csak azért, mert hogy ők a modellek, ha tetszik, az ő életében. És ez persze megint egy társadalomtudományos kérdés, hogy akkor mit kezdünk ezzel, és hogyan lehet csak jóra, szépre tanítani a gyerekeket, de ebben nyilván nem fog belemenni. Tehát ebben ennek az egésznek, tehát az, hogy mi nagyon okosak vagyunk, ha tetszik, és képesek vagyunk arra, hogy pontosan kivitelezzünk cselekvéseket, ennek megvan a hátulütője. Azért nagyon fontos, mert hogy megint a két dolog, amit mondtam, ez kell hozzá. Tehát egyrészt kell egy motiváció. Tehát a gyereknek motiváltnak kell lenni abban az értelemben, hogy föl kell ismernie a felnőtt modellt. Ez az egyetfejlődési folyamat, amiről fogok majd beszélni, ez pont arról beszél, hogy lesz a gyerek utánzásának egy olyan része, amikor már nagyon fejlett, hogyha észreveszi például, hogy a modell az azért nem csinál valamilyen cselekvést, mert mondjuk mert mondjuk be van takarva a keze, és azért a fejével bórint rá a lámpára, vagy éppen megpróbálta, de nem sikerül neki. Ebben az esetben a gyerek a rövidebb utat választja, tehát hogy akkor megcsinálja azt, amit a szándékai szerint, szerinte a felnőtt szándékai szerint szeretett volna, de ez csak a fejlődésnek a későbbi fokán, vagy későbbi szintjén jön. Tehát ez a kislány ugye már képes lett volna arra, hogyha a felnőtt látványosan próbálkozik annak a matricának a megszerzésével, és pofákat vág, hogyha mondjuk próbálkozik ugye fölött nyomogatni, ütögetni, és nem sikerül neki, akkor valószínűleg a kislány is a rövidebb úton érte volna el azt a matricát, mert hogy látta volna, monitorozza ugye a modellt ebben a helyzetben, látta volna, hogy a modell az valójában sikertelen, és nagyon is értette volna, hogy miért sikertelen. A majmok, a fölmlősök erre nem képesek. Tehát a második képesség a motiváción túl, az pedig ez a gondolatolvasás képessége. A gondolatolvasás képessége az egy nagyon komplex dolog, de röviden arról szól, hogy képes vagyok a másikat szándékkal rendelkező lénynek tekinteni. Úgy indul ez az egész fejlődés, hogy az ember, az legalábbis a Thomas Sanno elmélete szerint, nagyon hamar rájön arra, hogy ő szándékokkal rendelkező lény. Tehát, hogy ő akar valamit, neki vannak vágyai, és a különböző célokat meg tud valósítani. Ennek nyilván vannak különböző szintjei meg fokozatai. Az érdekes az az, hogy a fejlődés során szépen lassan beépítjük, ha tetszik, a másikat a fejünkbe. A másik a fejünkben az úgy jelenik meg, mint ő is szándékokkal rendelkező lény. Tehát, hogy tudom nagyjából, ki tudom találni, persze nem kell mindig ezt, nem kell, tévedhetek is nagyon sokszor, hogy vajon a többieknek mi lehet a fejében. Ugye azért nagyon érdekes, mert ha tetszik, a Thomas Sanno modellje szerint, másoknak a fejével a fejünkben járkálunk a világban. Nem csak, hogy másoknak a fejével, hanem az összes ismerősünknek a fejével, ha tetszik. Pont emiatt ezt teszi az lehetővé, hogy a nagyival beszélgetek, akkor teljesen másképp fog beszélgetni, mint hogyha haverommal beszélgetek. Vagyis az, hogy mi benne lehessünk a kultúrában, ha tetszik, képesek legyünk megérteni másoknak a viselkedését, és a használati tárgyakat, a szimbólumok használatát megérteni, annak az a feltétele, hogy képesek legyünk a másikat belerakni a saját fejünkbe, abban az értelemben, hogy tudjam, hogy mit akar a másik, ugye ez a klasszikus kommunikációs dolog, amit mindig szoktam mondani, ide adnád a sót. Persze, nagyjából tudom, hogy mit akart ezzel mondani a másik. Honnan tudom, hogy mit akart ezzel mondani a másik? Hát onnan tudom például, hogy nagyon sokat gyakoroltuk, tehát csecsemőkorunk óta, és akkor itt jön ez az egyetfejlődés, 9 hónapos kortól kapcsolódunk be a társas világban olyan szinten, hogy elkezdünk figyelni arra, hogy na hát, annak a másiknak is van figyelme, ami nem biztos, hogy oda irányul, mint a mi figyelmünk. Ugye a 9 hónapos gyerek, az körülbelül az annyit tud, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tud fókuszálni egy tárgyra, és monitorozni tudja, hogy a felnőtt is odafigyele adott esetben. Tehát meg tudja neki mutatni a tárgyat, tud neki szólni, hangokat adni, kommunikálni, hogy figyeljen oda a felnőtt adott esetben. Persze ezeknek nagyon egyszerű cselekvések. És hogyha mondjuk bejön a felnőtt a helyzetbe, és mondjuk lobogtat a kezében egy pelenkát, akkor a gyerek nagyon hamar megérti, hogy itt most valószínűleg tehát nem arról van szó, hogy a felnőtt beül, és akkor most játszik, mint ahogy máskor szokott, hanem itt most a pelenka cserélés történés fog történni, aminek ugye meghatározott aspektusai vannak. Majd ezt még pontosabban fogom mondani. A későbbi korban, tehát az 1 éves kor körül, a gyerek az már képes követni a felnőttnek a tekintetét. Ugye ez nagyon vicces, azért ez mondjuk nagyon, azért ez nagyon, ennek fokozatai vannak. Én ezt kipróbáltam, azt hiszem, hogy 2 éves volt a kisanyám, amikor ilyen eldugós játékot játszottak, és akkor ő volt, hogy ő kereste ugye azt a tárgyat, és én próbáltam a szememmel mutatni, hogy ott van az asztalon, és nem, egyáltalán fogalma nem volt, hogy mit akarok, így nézett rám, vagy most mi van, teljesen boldog. Tehát ugye azért ennek vannak fokozatai, hogy a gyerek az hogyan érti meg a másiknak az intencióját, ugye, hogy egy felnőtt egy szemvillanásból megérti, hogy most oda kell nézni, akkor automatikusan odafigyek, és tudom, hogy mi is fog történni. Azért hogyha egy egyéves gyerek, hogyha már rámutat a felnőtt valamire, vagy mondjuk nagyon néz valamit, akkor ő is oda fog nézni. Tehát ugye ez a szociálpszichológiai jelenség, amit biztos tanultatok, hogyha az ember leáll oda egy ház elé, és akkor nagyon meretten néz fölfelé, akkor egy idő után 20 ember ott fog állni és nézni fölfelé, hogy mi a fene történik, bár a mai világban lehet, hogy nem nagyon csinálják ezt, mert tudják, hogy ez valami beeltetés, de ugye ez egy tipikus dolog, hogy az emberek egyszerűen, ha racionális lénynek tekinted a másik, akkor azt gondolod, hogy biztos nem ok nélkül ácsorogott és néz fel a tetőre, ott biztos valami érdekes fog történni, és általában ez így is szokott lenni. Tehát azért nagyon ritkán szoktuk becsapni a másikat, illetve azokat tudatosan tesszük. És a harmadik lépés a fejlettségi fokban, amikor a gyerek már tudja irányítani a felnőtt figyelmét, tehát rájön arra, hogy hogyan kell elérni, hogy a felnőtt levegye azt a macit a polcról, amit én akarok. Ezek ugye azért érdekesek, mert itt fokozatok vannak, annak a fokozatai, hogy hogyan veszem, hogyan integrálom, ha tetszik, a másikat az én elmémbe. Ugyanez itt van még egyszer. Ez a közös intencionalitás, ha tetszik. Tehát az, hogy hogyan tudunk olyan helyzeteket teremteni, amikor mindenki tudja a másikról, hogy a másik is tudja, amit tud az egyén. Tehát, hogy ez a tudom, hogy tudod, hogy tudom, ennek a helyzete, ez pontosan megfelel az alapsztársas szituációnak, és ezt még csak bonyolítani lehet ugye azzal, hogy ki mit tud, ki mit nem tud, és ki hogyan tudja ezt a dolgot. Tehát ugye a 6 hónaposoknak ez az élő cselekvésnek hívja a későbbi Tomasello modell. Egyszerűen elkülöníti azt, hogy az élő lények, tehát akik szándékkal rendelkező lények, azok tudják befolyásolni a tárgyakat, odébb tudják lökni azt a labdát, még ugye a labda az nem tudja odébb lökni az embert, vagy ha igen, nyilván ezek ilyen bonyolult dolgok, akkor is csak a tehetetlenségénél fogva. A 10 hónaposok már képesek célokat követni. Ez ugye azért nagyon érdekes, mert hogy észreveszik, hogy a másiknak van célja, pont ugye amit mutattam, hogyha valaki oda néz, vagy oda mutat, az ugye miért nézünk oda? Mert hogy sejtjük, hogy ő valamit akar tőlünk. Ezt csak akkor tudjuk megérteni, csak akkor tudom sejteni, hogy a másik valamit akar tőlem, hogyha gondolom, hogyha az ő fejét az én fejemben reprezentálom, vagyis hogy elképzelem, hogy ő biztos azért mutogat ilyen hülyén, mert hogy akar valamit nekem mondani, vagy akar jelezni valamit. Hogyha belegondoltok, ez azért nagyon érdekes, mert hogy fizikailag, tehát a külsőleg tényleg megnézzük az embereket, ahogy rohangálnak a világban és csinálnak dolgokat, akkor ezekből nem következne az. Tehát a külső jelek nem mutatják azt, hogy pont itt a gyerek is. Tehát az, hogy én ott ütögetem a dobozt, meg kihúzom, benyúkálok abba az üres részbe, az nem része ennek a cselekvésnek. Semmi értelme nincs ebben az esetben, de mivel egy okos felnőtt mutatta, valószínűleg mit tanulok meg? Azt tanulom meg, hogy fiam, a pitét azt úgy kell sütni, hogy a virágos tepsibe sütjük, mert a fekete nem sül meg, és az ember gondolkodhat felnőtt korábban, hogy a virágos tepsi miatt sült meg ugye a mama pitéje, vagy az egészet elrontottam valahol, vagy a köpködés maradt ki, ugye? Vagy a liszt rossz, vagy a világ romlott el nagyon, mert nekem nem sikerül ugyanúgy megsütni. Egy év fölött már, ami megjelenik, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy elkezdjük figyelembe venni a kontextust is, majd ezeket is fogom egy kicsit még elmondani részletesen. Tehát te tudom azt, hogy a másiknak nem csak hogy céljai vannak, hanem ezekre a célokra alternatív terveket valósít meg. Az alternatív tervek, azok ugye ott pont úgy jelennek meg, hogy a kontextus befolyásolhatja, hogy én végre tudom-e hajtani azt az adott tervet, vagy sem. Ugye például ugye ez a racionális utánzás, hogyha ez a felnőtt, eznek mondjuk valami baja lett volna a kezének, vagy ott ügyetlenkedett volna, vagy bármi, akkor a gyerek akkor érezte, tehát hogy tudta, ugye a célt azt monitorozod, valószínűleg a tervet is levette, hogy hogyan akart ezt megvalósítani, és azt is érted, hogy ez a felnőtt azért nem csinálta meg az egyszerű módon, mert nem tudta, mert éppen akadályozó volt valami okán, akkor a gyerek racionálisan fog utánozni. Visszatérve például ez a 10 hónapos kori viselkedésre, itt például már felismerik, tehát hogyha a felnőtt kétféle viselkedést teszteltek ezzel, például a gyerek kér valami tárgyat a felnőttől, és a felnőtt az egyik esetben így kelletlenkedik, látszik, hogy nem akarja odaadni, a másik esetben meg ügyetlenkedik, tehát hogy mutatja, hogy odaadná, csak éppen most nem tudja, akkor az első esetben a gyereke, egy 10 napos gyereke nagyon türelmetlen, tehát elkezd kiabálni, bizé, toporzikani, add már ide, mert hogy mit lát a felnőttön, azt látja, hogy nem akarja odaadni azt a tárgyat. A második esetben türelmesen kivár, mert hogy látja, hogy oda a szándék az megvan, tehát a cél az megvan a felnőttnek a fejében, csak éppen akadályozva van az a dolognak az odaadásában. Oké? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor a gyerek elkezdi felismerni a célokat a másik viselkedésében, ennek a célnak a monitorozása, ebből az is következik, hogy észre fogja venni, hogy valaki föl akarta volna kapcsolni a lámpát, csak nem tudta, mert rossz vagy ügyetlen volt, meg nem tudom, megcsúszott a keze, vagy pedig nem akarta fölkapcsolni a lámpát, vagy azt akarta megmutatni, hogy a lámpa felkapcsolása az csak így működhet. Tehát, hogyha semmilyen akadály nincs, a felnőtt úgy csinál, mint egy kompetens valaki, és oda megy a lámpához, és fejjel fogja fölnyomni a kapcsolót, tehát nincs egy tálca a kezében például, akkor a gyerek azt tanulja meg, hogy a kapcsolót azt így kell bekapcsolni. Ha ugye látja, hogy ott van a tálca a felnőttnek a kezében, vagy a felnőtt megpróbálja mondjuk kézzel, és nem megy neki, tehát azt mondja, hogy jaj, bú, izé, bármi, akkor ugye, akkor valószínűleg meg fogja próbálni kézzel, hogy hát, ha sikerül neki, ha nem sikerül, akkor tényleg fejjel csinálja. Ott van a kezében a tálca, és fejjel fogja fölkapcsolni, akkor oda megy, és kézzel fölnyomja a lámpát. Mert hogy valószínűleg leveszi, hogy a felnőtt azért nem tudta fölkapcsolni a lámpát kézzel, mert hogy nem volt, el volt foglalva a keze. Oké? Tehát, hogy ezek szép fokozatok. Amikor a gyerek onnantól kezdve, hogy elkezd a tárgyakra fókuszálni a külvilágban, és elkezd érteni, hogy ezek a tárgyak maguktól mozognak, nem maguktól mozognak, hogyan is működnek, elkezdi megtanulni, hogy, hogy a maguktól mozgó tárgyaknak különböző céljaik, vágyaik, vélekedések vannak, és egy idő után azt is meg fogja tanulni, hogy az oké, hogy van neki célja, de azért a kontextus, a külső környezet befolyásolhatja ezt a célt. Tehát ez a tanárnő, kérem, de én tényleg meg akartam csinálni, de jött a villamos, és nem tudom micsoda, akkor az ember nagyjából érti, hogy itt a tervel volt a baj, nem a céllal, és nagyon megértően tud viselkedni. Ennek a képességnek, a fejlődésének a nagyon jó mércéje a téves vélekedés teszt, ez a salient end test, ami egy ilyen tipikus dolog. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy a gyerekek mikor képesek erre, de azt mondom, hogy ezt már elmondtam egyszer, hogy mikor. Tehát, hogy mikor képes a gyerek arra, hogy megértse azt a helyzetet, ugye, hogy Sallynek ő a Sally, Sallynek van egy kosara, Annának meg van egy doboza. A Sallynek van egy kis golyója, amit betesz ebbe a kosárba, igen, és majd kimegy. Ugye Anne mit csinál? Kiveszi a golyót a kosárból, és berakja az ő dobozába, vagyis ellopja szó szerint. Majd ugye visszajön Sally, a kérdés, hogy hol keresi a golyót. Ezek nagyon, tehát a felnőttek egy eszükben nem jut gondolkodni ugye ezen a dolgon, tehát természetesen hol fogja keresni Sally a golyót? A kosárban, persze, mert hogy ugye nem tudta, hogy mi történik a háta mögött. A gyerekek egy bizonyos korig transzparensnek gondolják ugye a másiknak a tudását, vagyis azt gondolják, hogy amit én tudok, az valószínűleg a másik is fogja tudni. A kérdés az az, hogy mi ez a kor? Amikor a gyerekek nem, úgy hívjuk ezt, hogy nem mennek át a téves vélekedés teszten, vagyis hogy tévesen azt mondják, hogy a dobozban fogja keresni Sally az ő golyóját. 4. Aha, tehát igen, tehát van, aki 3, de általában 4-5 éves kor körül szokott ez bekövetkezni. Azért nagyon vicces, mert hogy ez nagyon jól működik. Azért akartam ezt elmondani, mert hogy azt láttátok, hogy azért 9 hónapos korban kezdődik ez az odafigyelek a másikra, bizonyos dolgokat leutánozok, bizonyos dolgokat nem utánozok le. Az érdekes az, hogy mondjuk amit mondtam, hogy egy 1,5-2 éves gyerekkel nem lehet ilyen utánzós vizsgálatot csinálni, mert mindent leutánoz tényleg, mindent. És egy idő után jelenik meg az, amikor tényleg szelektíven kezd el utánozni. Egy iskolás gyerek például pedig már csak a kortársait fogja utánozni, meggebedhet a szülő, hogyha szeretné, ugye, hogy a gyerek most már tekintse őt megfelelő modellnek, egy idő után át fog alakulni ez a modellnek a szerepe is, de ez megint egy más történet. Tehát kb. 3-4 éves korban jut el a gyerek ahhoz, hogy nem csak, hogy megérti másoknak a 3-4-5, tényleg nagyon nagy egyéni különbségek vannak, nem csak, hogy megérti másoknak a szándékait, és azt, hogy ezeket a szándékokat befolyásolhatja a külső tényező, hanem azt is elkezdi felfogni, hogy vannak olyan dolgok, amiket a másik nem tud adott esetben. Ugye ezt mondtam a mesétem útkor, hogy a kislányomnak a harmadik születésnapján volt ez, lehet, hogy azért is mondtad ezt áramot, amikor mondta, hogy hát de anya nem látja, nem a negyediken volt a negyedik születés, anya nem látja, hogy én most kimentem az erkére, tehát nyugodtan kimentek az erkére, nevetve elmesélték a többi szülők, hogy ha-ha-ha, a gyereknek megvan a téves vélekedés, átment a téves vélekedés teszten, mert hogy tudta, hogy ha én nem látom, hogy ő kiment az erkére, akkor ő kvázi ki sem ment az erkére, ha tetszik. Ugye ez azért érdekes, mert ez a hazugságnak a témaköre, ahol éppen vagyunk. Vagyis, hogy hazudni, megtanulni, az egy nagyon komoly szociális kognitív fejlődés, ha tetszik ebben az értelemben, mert hogy a hazugság megtanulása, az pontosan azt jelenti, hogy már teljesen belsővé tettem, monitorozom a másiknak a szándékait, és nem csak a szándékait, hanem a különböző korlátait is adott esetben. Tehát a hazudni, megtanulni, az egy lépés a társas viselkedésben, meg a társas gondolkodásban, amikor a gyerek már képes arra, hogy figyelembe vegye a másiknak a korlátait, a tudásának a korlátozottságát, az ismereteit. És akkor ezért mondtam, hogy a Thomas Sanónak különböző revideált nézetei vannak, hogy például a majmok is képesek bizonyos szinten erre a becsapásra, tehát abban az értelemben, hogyha egy beosztott egyed a hierarchiában, aki alul van, látja az ételt, és azt is látja, hogy a domináns egyed nem látja, akkor simán csinál egy elterelő hadműveletet, hogy elrohan oda, majd oda rohan az ételhez és megeszi. Tehát, hogy kvázi már nagyjából tudja monitorozni, hogy mit láthat a másik. Ez ugye azért érdekes, mert hogy ez csak akkor van, hogy a másiknak a jelenlétében. Tehát amit láthatok is, hogy itt a doboznál a majomnak fontos volt az, hogy akkor tudja ezeket a dolgokat leutánozni, akkor tudja megcsinálni, hogyha ott van az eszköz, ott van az a doboz, amivel dolgozott, és egyértelműen látja, vagy képes látni a céltárgyat, amit ő meg akar szerezni. A kultúrában tehát ennek a különböző szintje, amit itt most megfogalmaztam, ezek így úgy jelentkeznek, hogy az, hogy együtt tudjunk működni, hogy közös dolgokat tudjunk létrehozni, először is nagyon fontos az, hogy egy közös társas helyzetet hozzunk létre, vagyis, hogy együtt tudjunk működni, ahhoz nagyon fontos, hogy egyrészt reagálnom kell a másikra, amúgy mondom, még ez a főemlősöknél is megjelenik, tehát észre kell vennem, hogy a másik az odajött. Egy közös célt kell keresni, ugye ez azért nagyon érdekes, ez általában, hogy a Thomas Sellers egy közös probléma megoldásában szokta ezeket a helyzeteket tesztelik. Most a legújabb kutatásaik azok arról szólnak, hogy akkor lehet megoldani a problémát, hogy neked van egy fogód, nekem van egy kalapácsom, és csak akkor tudjuk megoldani, hogyha a fogóval meg a kalapácsom, meg nem tudom micsoda, tehát ez a kooperációnak a tesztelése. A közös cél, ugye ez azért érdekes, csak akkor tudok együttműködni, csak akkor tudok a másiknak segíteni, ha tetszik, hogyha tudom, hogy neki mi a célja, és én is azonosulni tudok azzal a céllal is. És ugye ez azért nagyon fontos, mert hogy folyamatosan egyeztetjük a hierarchikus cselekvési tervet, vagyis hogy tudjuk azt, hogy egy cél eléréséhez mik a lépések, tehát az, hogy én levizsgázzak a társas elme című tárgyból, az a különböző lépésekre van szükség, és nagyjából tudom, hogy mik, tehát hogy nem elég az, hogy a végén beíródjon az ötös az indexembe, ahhoz azért jobb esetben még különböző lépések szükségesek, ezt nevezik ugye tervnek, és azért nevezik, tehát azért hierarchikus, mert hogy nyilván bizonyos dolgok megelőzik a másikat, és hogy azért érdekes ez, mert ezt folyamatosan egyeztetni kell. Tehát, hogyha láthatok már költöztető céget, vagy akár, mint aki együtt működik, hogy ez pont arról szól, hogy kicsit balra, kicsit jobbra, te mész ide, te mész oda, és csak egy idő után elérjük, hogy ez a szekrény az kikerüljön a lakásból, és bekerüljön az autóba. Ez csak akkor működik, hogyha folyamatosan monitorozzuk, és ez ugye miről szól ez egész? Folyamatosan figyelnem kell a környezetet, és tudnom kell, hogy a másik azért ment neki a ajtónak, mert nem látta ugye a szekrénytől az ajtófélfát, és nem azért ment neki, mert nem tudom micsoda. Tehát ugye ez egy nagyon komplex gondolkodásmód, mert nem csak, hogy a környezetet kell monitoroznom, a környezeti akadályokat, hanem azt is látnom kell, ugye, mint a Sally és Anne-ben, hogy mi az, amit a másik lát, mi az, amit ő nem lát, ő tudja, hogy én látom, hogy ő nem látja, és a többi, és a többi. Mondtam, hogy ez idő után már csak bonyolódik. Tehát, hogy akkor működik ez a kölcsönös cselekvés, a kultúrában való együttlevés, hogyha hogy ugye van egy motiváció, tehát egy kölcsönös elköteleződés, és hogy létezik az a másiknak a reprezentációja, a környezetnek, és a másiknak, és a, ennek az, és én magamnak, mint a környezetben, vagy ebben a helyzetben való résztvevőnek a mentális reprezentációja. Ha belegondoltok, ez ugye ebből azt következik, hogy nagyon sűrű lakott az ember elméje, abban az értelemben, hogy nagyon sokan beleférnek az ő szándékaikkal, intencióikkal, vélekedéseikkel és korlátaikkal, de hogy enélkül nem is működne a kortárs csoport, és nem is tudnánk adott esetben megkülönböztetni egymást, ami nem feltétlenül a fizikai jegyeken alapul, hanem azon is, hogy milyen érzelmek, milyen tudások kapcsolódnak a másikhoz. Tehát az interakció fejlődése, ugye, és akkor itt van az, hogy azért a majmok egy legalább a kettesig el tudnak jutni, de a hármasig már nem, Ugye az első az a diádikus kapcsolat, amit ugye diádikus kapcsolatnak hívunk, ez ugye nagyjából tényleg ez a 9 hónapos kor, amikor megosztjuk az érzelmeket, ezt kontingenciának hívjuk, az ilyen együttjárásoknak az észlelésére. Tehát, hogy a csecsemő nagyon szépen tudja monitorozni, hogy bizonyos cselekvések milyen következményekkel járnak együtt. Tehát például, hogyha az anyuka odahajol fölé és elmosolyodik, az egy kontingencia, anyafej megjelenik, mosolygás, jó érzés bennem, az egy kontingencia, tehát összekapcsolódik a kellemességérzés mondjuk az anya arcával, vagy a gondozó, vagy az apa arcával, tök mindegy, hogy kiről beszélünk. És ugye ez a prototársalgás, egy időben itt körözött egy olyan videó, én is kaptam egyet, amikor egy ikerpár, egy kisbaba ikerpár kvázi kommunikál egymással, tehát hogy nem nagyon vicces, hogy nem mondanak szavakat, viszont hogyan tudjuk, hogy kommunikálnak, ezt nevezzük prototársalgásnak, ahogy beszél ugye a csecsemő is, beszélget egy 9 hónapos, 6 hónapos csecsemő a felnőttel. A prototársalgás azt jelenti, hogy kivárom, amíg a másik befejezi, majd én elkezdem. Megint oda-vissza. Tehát, hogy a felnőtt beszél, akkor a baba hallgat és figyel, majd ő, amikor a felnőtt elhallgat, akkor a baba elkezd hangokat kiadni. Egy 9 hónapos csecsemő ezt nagyon jól tudja, nagyon jól el lehet vele társalogni, ha tetszik, a kommunikáció formájában. Tehát mi történik ebben az esetben? Ráhangolódik a másikra egy diádikus kapcsolatban. Itt ugye nem nagyon kell nagyon bonyolítani mindenféle szándéktulajdonítással ezt az egészen, egyszerűen csak megszokom, hogy a másiknak a látványa az micsoda. Ez egy nagyon klasszikus amit nagyon sokat mutogattam már, ugye ez az újszülött párolás csecsemőnek az utánzási képessége, Andy Meltzoff látható fönt, egy nagyon híres kutató, 1977-ben rájött erre a dologra, hogy ugye kinyújtatja a nyelvét, akkor az újszülött baba ugyanezt megcsinálja, és hogy láthatjátok, hogy van egy ásítás, meg egy csücsörítés, ami ugye azért nagyon érdekes, tehát hogyha az ember belegondol az ő aerobik órájába, tehát abban, hogy mennyi nagyon bonyolult dolgokat kell ahhoz tudni, hogy az ember le tudja utánozni az aerobik edzőnek, vagy a tánctanárnak a mindenféle bonyolult lépéseit, akkor ugye elcsodálkozik azon, hogy ez a pár órás csecsemő, ez mennyire komplex mozdulatokra képes. Természetesen, hogy itt arról van szó, hogy azért olyan dolgokat csinált az Andy Meltzoff, amiket a baba is meg tud csinálni, tehát nem voltak flick-flackok, és nem tudom, mit csinálják ebben a kísérletben. De ugye azért nagyon érdekes, mert hogy ez nem szimultán utánzás volt, hanem visszadugta a nyelvét, majd a baba kinyújtotta, tehát kvázi egy ilyen prototársalgás jött létre ebben az esetben, amit ugye azt mondjuk, hogy ez a Thomas Sallow-nak az elképzelése, meg hát azért nagyon sokaknak, hogy itt semmiféle bonyolult dologról nincsen szó, egyszerűen ráhangolódunk a fajtársunkra, ráhangolódunk a másikra, aki hasonlóan néz ki, meg hasonlóképpen viselkedik, mint mi. Ami egy nagyon fontos dolog, de enélkül nem működik ez az egész. Hogyha nem tudjuk észrevenni, nincsen bekódolva, ha tetszik valamilyen szinten a fajtárs, a külvilág az elménkben, vagy az észlelőrendszerünkben, akkor az egészet megette a fene, mert nem veszem észre, hiába ugrál ugye ott a szomszéd néni, és mutogatja, hogy itt tűz van, tessék meg ide figyelni. Hogyha az ember nem vesz észre, vagy így néz, hogy jaj, de vicces, ugye, mert ő egy terminátor adott esetben, vagy egy UFO, vagy nem tudom micsoda, akkor ugye nem fogja ezeket a dolgokat észrevenni. Jó, tehát, hogy a diádikus kapcsolat, az egy nagyon egyszerű dolog, tehát nagyon korán jelen van, és nagyon nem kell nagyon túl bonyolítani, de ez a kontingencia, tehát az együttjárásoknak az észlelése, azért ez egy nagyon fontos dolog. Enélkül nincsen társas gondolkodás, nincsen intencionalitás, nincsen a gondolatolvasás képessége, ha tetszik. A triádikus kapcsolat, na ez már egy nagyon érdekes dolog, amikor közös célt választunk, és itt az észlelés az azért nagyon fontos, mert hogy itt nem egy fizikai dologról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy hát azért ez azért van, ugye, mint mondjuk a majmok esetében, mert a labda is érdekes, meg a szőnyeg is érdekes, meg az anyuka is érdekes, ezért játszunk az anyukával, a szőnyegen, a labdával. Tehát, hogy nem azért van ez az egész, hanem azért van ez az egész, mert hogy a fizikai környezetből ki tudom választani a másik figyelmének, a céljának a monitorozásával, hogy mi az érdekes. Tehát a gyerek nem fog a szőnyegre koncentrálni, hogyha mama odaül hozzá, és akkor elkezdi tologatni a labdát lökögetni, mert rájön egy 10-11 hónapos gyerek, hogy ott most arról van szó, hogy akkor a labdával játszunk. Tehát játszunk a tárggyal, vagyis kiemelünk a tárgynak bizonyos tulajdonságáit, a fizikai környezetből kiemelek valamilyen információt. Most nem a szőnyeg az érdekes, nem a pelenka az érdekes, nem a napsütés, nem tudom micsoda érdekes, az az érdekes, hogy mi most ezzel a zizével játszunk, ami itt van a szőnyegen. A felnősök azért, mert ilyen szinten, ilyen komplex szinten nem nagyon képesek erre, tehát ha tetszik, nem érdekli őket a másiknak a tárgya való manipuláció, akkor érdekli, hogyha őket is érinti a dolog, tehát a kajáról van szó, vagy valamiről, ami érdekes. Ez a közös, tehát a fizikai környezetből kiragadni valamit, és arra közösen figyelni, és ugye hát nyilván ez a Thomas elmélete szerint ezt teszi lehetővé, hogy megtanítsuk a gyerekeket például beszélni. Tehát, hogy itt érdekes a nyelvi címke, hogyha ugye ez a klasszikus nyelvtanulási probléma, hogyha nem tudja a gyerek, hogy mire kell odafigyelni, akkor nem fogja tudni, hogyha én azt mondom, hogy labda, akkor mire gondolok a fizikai környezetből. Ugye a labda nagyon sok minden lehet, éppen maga az egész helyzet is. Akkor tudja a gyerek, hogy mire gondol a felnőtt, hogyha monitorozza az ő szándékát. Például van ez a kísérlet, amikor van három tárgy a gyerek előtt, és bejön a felnőtt, akivel eddig játszottak, és két tárgy ismerős, egy tárgy pedig ismeretlen. Bejön a felnőtt, oda néz a tárgyakra, nem lehet tudni, hogy melyikre, és mondja, hogy hű, de érdekes, a gyerek az új tárgyhoz fog nyúlni. Tehát pontosan tudja, hogy a hű, de érdekes, az valószínűleg a felnőtt számára is az a tárgy, ami számára is érdekes, ami eddig nem szerepelt a közös játékukban. Tehát a gyerek tudja azt, hogy észreveszi azt, vagy következtetni tud arra, hogy valójában a felnőtt számára is mi lehet az érdekes, tehát mi lehet az ő célja. Mondom, nagyon komplex ez a fizikai környezet, az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mire vonatkozik ez a dolog. És általában ugye, hogyha például szavakat tanul a gyerek, akkor általában van ez az egész tárgy hatás, tehát hogyha valami mondok egy új szót, akkor a tárgyra fogja, és nem a tárgy részletre, vagy nem a tárgyak halmazára fogja alkalmazni. Ez egy érdekes dolog, hogy ez mitől függ, de alapvetően ennek nagyon fontos része az, hogy a tárgyakkal való játszás, tárgy mint egésznek a manipulálása történik. Oké, nem fogom azt most már tovább ragozni. Az együttműködő kapcsolat az, ami a főemlősöknél nincsen, a Thomas-szal elmélete szerint. Nagyon sokat támadták különben az ő elméletét, ezt, hogy akkor most mit tudnak a főemlősök, mit nem tudnak, nagyon sok összehasonlító pszichológus iszonyú sok példát hozott, hogy akkor most ez mégsem emuláció, hanem ez mégis utánzás, és a többi. Én most nem foglalkoznék ezekkel a kritikákkal, mert a Thomas Sowell azért nagyjából meg tudja mindet válaszolni, de majd, ha nem, akkor majd 20 év múlva más fog tanítani az egyetemen. Tehát, hogy az együttműködő kapcsolat, az már egy nagyon komplex dolog, mert ugye itt pont arra van szükség, amit mondtam, hogy a közös szándékot kell figyelembe venni, figyelni kell, és állandóan monitorozni kell, és koordinálni kell a viselkedést. Tehát nem csak arról van szó, hogy én akarom megszerezni azt a dolgot, meg a másik is meg akarja szerezni, na jó, akkor legyünk barátok, hanem folyamatosan egyezkednünk kell, hogy jó, akkor még kicsit húzzad, akkor én engedem, akkor te, és a többi, és a többi. Ezek nagyon fontos dolgok. Például az ilyen koordinált közös tevékenység, amit már a nagyobb gyerekek, egy másfél éves gyerek elkezd csinálni, az ugye pont arról szól, hogy sokkal nagyon aktívabb szerepe van. Tehát elkezd játszani, ha tetszik, abban az értelemben, akkor, hogy ő mondja, hogy akkor én most ide megyek, jó, és akkor most legyen az, hogy nem tudom. Egy két és fél éves gyerek az már ugye mintha játékot játszik, tehát mondja fentek, te üljél ide, most te leszel a kő, és akkor most te nem mozogjál, én meg majd leszek a nem tudom kicsoda, és akkor nyilván után kell úgy tenni, mint a kő. És közben megbeszélni, hogy akkor most kő leszek, vagy sárkány, vagy nem tudom micsoda. Például itt jelenik meg a szerepcserés utánzás is, amikor a felnőtt megmutat egy domináns pozíciót adott esetben a gyereknek, és a gyerek egy idő után tehát átveszi az ő szerepét. Tehát meglátja azt, hogy akkor jó, most akkor én leszek a király, és nem te leszel a király, és megcsinálom ugyanazt, amit te csináltál velem. És ugye folyamatosan megy ez a jelentés egyeztetés, hogy akkor visszakérdez, pontosít, nem tudom. Tehát, hogy ez az, amit végülis az emberi kommunikációra jellemző. Amit akarok még itt mondani ebben az esetben, vagy mutatni, az ugye, hogy maga a kommunikáció ebben a formájában egy picit másképp is értelmeződik. Egy társas cselekvés, amit írtam is, tehát a nyelvi utalás egy társas cselekvés lesz. Tehát, hogy anélkül nem tudunk kommunikálni a másikkal, hogy ne tudnánk gondolatolvasni, ha tetszik, ha ne tudnám, hogy mit akar a másik tőlem. És az, amit ugye itt ezért foglalkozik a Thomas Sowell, nem csak a főemlősökkel, hanem az autistákkal, mert az autisták is nagyon jó szinten vannak a cselekvésekkel, néha még a célok értelmezésével is, de hogy a másikat belerakják a fejükbe, és elképzeljék a másikat, mint szándékokkal rendelkező lényt, nincs is erre motivációjuk, mert hogy nem értik ennek az egésznek a lényegét, na az hiányzik. Tehát hiányzik az belőlük, hogy valódi kommunikációs helyzetben vegyenek részt, és emiatt nyilván lemaradnak egy csomó kognitív képességgel is. Tehát a közös figyelmi helyzet, ez a joint attention, tehát ez a összekötött figyelmi helyzet, az, ami lehetővé teszi egyáltalán a kommunikációt. Tehát az, hogy kitartóan, és ez nagyon fontos, hogy nem csak az van, hogy véletlenül én is oda nézek, mint ahol a másik néz, és akkor ott történik valami, hanem hogy tudatosan, kitartóan oda koncentrálunk egy dologra, közösen együtt foglalkozunk azzal, tehát játszunk a labdával, és a többi, és a többi. Nem perceptuális esemény, mert hogy nem az az érdekes, hogy ott most mi nézzünk mind a ketten egy tájat, és az jaj, de szép, hanem ugye a tájból is ez azért nagyon érdekes, mert hogy tudom, hogy most mire gondol a másik, hogy őt most a fa érdekli, vagy a nem tudom érdekli, vagy a naplemente érdekli, tehát kiemelek bizonyos dolgokat, nem pusztán nyelvi esemény, mert hogy nem elég a nyelvi jeleket mondani, azt mondom, hogy jaj, de szép, hát az bármi lehet, a cipőm, a nem tudom én, a másiknak a füle, vagy a naplemente, vagy az egész, nem tudom micsoda, nagyon sok mindenre utal. Tehát önmagában a nyelvi jel sem informatív ebben az értelemben, hanem egy köztes dolog, egy interszubjektív kontextus, ha tetszik, ami ugye azt jelenti, hogy kiemelek bizonyos fizikai dolgot, és arra használok egy nyelvi címkét, de úgy használom ezt a nyelvi címkét, hogy közben a másik tudja, hogy én mögötte milyen fajta szándékok lehetnek. Tehát amikor az ember kommunikál a másikkal, és azt mondja, hogy ja, tényleg tök jó a hajad, és akkor így néz, akkor azért abból lehet nagyon sok mindent sejteni, hogy nem gondolja azt, hogy jó a hajam, csak mégse akart bunkó lenni, vagy csak irigykedik, és ugye ez azért nagyon érdekes, mert hogy emiatt van az, hogy túl szoktuk komplikálni ezeket a társas helyzeteket, tehát hogy ugye amit mutattam, hogy a gyerek megcsinálja mágikus cselekedetet még akkor is, hogyha nem racionális, mindenféle udvariaskodásokat szoktunk tenni, mert azt tanultuk, hogy az ember az nem mondja meg a másiknak, hogy figyelj, jaj, de bénán nézel ki tényleg, vagy megmondja, tök mindegy, most át lehet ezt fordítani. Tehát, hogy különböző köröket teszünk, és emiatt nagyon bonyolult lesz egy időten a kommunikáció, hogy most a másik azért nem mondta, amit mondott, mert nem tudta, vagy nem akarta, vagy akarta, és azt akarta, hogy én érezzem, hogy nem tudom, micsoda, és akkor innentől kezdve, tehát ez a gördő körbe-körbe ez az egész dolog. Azt, hogy a másikat elkezdem intencionális ágensnek tekinteni, aki szándékkal rendelkezik, és különböző célokkal, amiket és a többi, és a többi, és tudja, hogy tehát az én céljaim is nagyjából benne vannak az ő fejében, innentől kezdve már nagyon bonyolult lesz az egész dolog. Tehát, hogy magában a kommunikáció önmagában nem érdekes, meg nem nyelvi dolog, hanem egy fizikai dolognak a kiemelése, és egy közös társas cselekedet. Tehát nyilván mindenki érti, hogy mi van itt az ábrán. Tehát, hogy ugye itt van a gyerek, aki figyeli a felnőttet, aki figyeli a tárgyat, emiatt ugye a gyerek a fejében elkezd gondolkodni, hogy hú, akkor ez a tárgy biztos érdekes lehet, és akkor ő is elkezd a tárgya figyelni, na ez a joint attention, amikor egy triád jelentkezik, amikor a gyerek, az felnőtt és a tárgy az ottan közösen benne van egy helyzetben. És hát nyilván ugye ez azért nagyon fontos, mert a felnőttnek is benne kell, hogy legyen a gyerek a fejében, meg a gyereknek a felnőtt, az egész ilyen oda-vissza mentális reprezentációzás történik. Tehát, hogy ez az, amit a kooperáció társadalmának a tetszik, vagy az a kooperáció közösségének nevez Tomaszello, az embereknek a közösségét. Az állatoknál ő mondja is, hogy ha bármiféle ilyen magas szintű intencionális viselkedés történik, az mind a versengés jegyében. Ez azért van, hogy én jobban meg tudjam szerezni a táplálékot a másiktól. Tudnak azért a majmok bizonyos szinten kooperálni, tehát el tudja azt érni, hogy a másik kinyissa a ketrecet, és tud neki mutogatni, de nem olyan sikeresen, és nem annyira, és például nyilván, mivel nem ilyen rendelkeznek szimbólumokkal, a dolognak a távollétében nem képesek megoldani problémát, tehát a Hogyan törünk be a bankba című dolog az, hogy az ember meg tudja oldani, anélkül, hogy oda menne a bankhoz, még ugye, jó, ezt most nem fogom folytatni, mert ez egy nagyon idétlen példa volt, és ugye ez a kulturális teremtés, tehát az, hogy hogyan hozunk létre szimbólumokat és használati módokat, ha tetszik, mágikus cselekedeteket, rítusokat, mindenféle társadalmi jeleket, amiből tudjuk, hogy mi az adott közösséghez tartozunk. Hát úgy, hogy van egy ilyen kollektív intencionalitás egy idő után, elkezdünk fiktív valóságokat gyártani, ugye, tehát hogy már a mintacselekvés révén ugye megtanuljuk azt, hogy hogyan kell úgy tenni, mintha. És akkor egy idő után észrevesszük azt, hogy ez a mintha, tehát hogy nem kell ott lenni ennek a dolognak, hogy el tudjuk képzelni, hogy tudjunk rá referelni, tudjunk róla beszélni, tudjunk róla gondolkodni, létrehoz egy kollektív intencionalitást, ami azt jelenti, hogy elkezdjük megtanulni azt, hogy hogyan szoktak mások viselkedni. Ugye, és ez azért olyan érdekes, mert a következő órán erről fogok reményeim szerint beszélni, az, hogy egy kés, az nem önmagában ugye egy kés kulturálisan, hanem az egy megadott dolog, tehát az egy használati mód is tartozik, ha tetszik, egy recept is tartozik egy késhez, az, hogy hogyan kell használnom egy kultúrában, a mi hogyan szoktuk használni a kést, az hozzátartozik a késnek a megjelenéséhez, és akkor nyilván itt még arról nem is beszéltünk, hogy hova van írva a márkája, és a nem tudom micsodáim, mert az ember azonnal tudja tudja, hogy ez mennyibe kerül, és nem tudom, hol lehet kapni, és kihasználja, és milyen kútel, és a többi, és a többi. És ez azért nagyon érdekes, mert hogy tipikus esetben, tehát ha valaki nem autista és nem főemlős, akkor erre nem tudjuk elkerülni. Tehát, hogy a társas környezet az rávezet minket, és nekünk is kényszerünk van arra, hogy állandóan monitorozzuk a külvilágot, és intenciókat keressünk, belsővé is teszik ezeket a konvenciókat. Tehát egy idő után már tényleg nem fogom tudni, hogy mi a mágikus cselekedet abban, hogy most én kimeltek-e az utcára a hosszú hajjal, rövid hajjal, felkendőben, borotváltan, szőrösen, nem tudom micsodával. Egy idő után az ember ugye már nem fogja tudni, hogy ebből mi a racina és mi nem, automatikusan csinálja ezeket a dolgokat. Nyilván ezért nehéz az ilyen rituális cselekedeteket, megszokásokat, kollektív intenciókat leredukálni és megváltoztatni, mert az ember már nem fogja tudni eldönteni, hogy az ebédelés az egyet jelente a sült krumplival, vagy csak nem jelent egyet, csak az van, mert azt én úgy tanultam meg. És ugye nyilván ez a saját viselkedés szabályozásával egy újfajta társas racionalitást hozunk létre, fönntartjuk ezt a fiktív valóságot, ha tetszik, meg tudjuk mondani például, hogy az adott cselekvés az nem én csinál, tehát én azért ülök itt, mert hogy nem azért, mert nagyon szeretek itt ülni, hanem azért, mert a társas intézmény az így, meg így, meg így viselkedik. Oké? Remélem, hogy mindenki számára gyönyörűen világosan látszik a Thomas Szellem modell. Én azért tartom ezt érdekesnek, mert hogy tényleg megmutatja azt szerintem, hogy hogyan van benne a kultúra az egyén fejében, és ha tetszik, hogyha tévesen van benne, az pont amiatt van, mert hogy egy nagyon sikeres kognitív mechanizmus teszi azt lehetővé, hogy mindent lemásoljunk, ami a környezetünkben történik, ha jó, ha rossz, ha sikeres, ha sikertelen, nyilván azért ennek vannak korlátai, de hogy nagyon mélyen benne van gyökerezve az emberi gondolkodásba, a társas közösség meg a kultúra. Pont. Köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem. A társas elme. Egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai. Ragó Anett, Evolúciós paradoxon. Az ELTE BTK-n 2011. május 3-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.